Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domanics András. A Magyar Tudományos Akadémia lendület tervezetten fenntartható szerkezeti és funkcionális polimerek kutatócsoportja újfajta újrahasznosítható polimerek kikísérletezésén dolgozik, ami akár öngyógyító is lehet, vagyis a kisebb sérüléseket magától javítja. A kutatócsoport vezetőjével, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem polimertechnikai tanszékének egyetemi tanárával, Toldi Andreával beszélgettem.
Az a célunk, hogy olyan új innovatív polimerrendszereket állítsunk elő, amelyeknél már az előállításnál arra is gondolunk, hogy hogyan lehet majd ezeket újra hasznosítani az életciklusuk végén. És ezen belül térhálós polimerekkel fogunk foglalkozni, méghozzá olyan speciális rendszerekkel, amelyek bár térhálósak, tehát egy ilyen 3D-s polimer szerkezettel rendelkeznek, annak minden előnyével, kiváló mechanikai tulajdonságokkal, de egy adott hőmérséklet felett hasonlóan, mint a hőre lágyuló rendszerek megolvaszthatóak, így sokkal könnyebben újra lehet majd hasznosítani ezeket a polimer rendszereket az életciklus végén, tehát egyszerűen a hőmérséklet növelésével megolvaszthatóak, kinyerhetjük külön a mátrixot, illetve az erősítőanyagot az eredeti struktúrájában.
A tervek szerint eredetileg mire lehetne használni ezeket a polimereket?
Gyakorlatilag ugyanolyan célra lehet használni ezeket a térhálós rendszereket, mint amilyenekre hagyományos, klasszikus térhálós polimereket, például az epoxigyantákat, így elsősorban repüléstechnika, autóipar, szélkerekek gyártására lehet például őket használni. Tehát minden olyan területen, ahol szükség van nagy teljesítményi szerkezeti műszaki anyagokra.
Az újrahasznosítás során ugye említette ezt a beolvasztást, ugyanazt a szerkezetet nyerjük vissza, tehát ugyanarra hasznosítható újra az anyag, vagy akkor már új funkciója lesz?
Alapvetően az a cél, hogy ugyanarra lehessen újrahasznosítani. Vannak olyan rendszerek, amelyekben változtatás nélkül visszanyerjük ezeket a polimereket, vannak olyanok, ahol kis módosítással megkapjuk, de ugyanúgy hasznosítani lehet őket polimermátrixként a későbbiekben. Tehát a cél ténylegesen az, hogy anyagában újrahasznosítható legyen mind a szálerősítés, mind pedig ez a mátrixanyag.
Mennyire ismerjük most így 2023-ban a polimereket? Merre van még fejlődési iránya ennek a technológiának?
Ez most egy abszolút ilyen forró téma, ugyanis számos területen a fémeket például kiváltják ilyen polimeres kompozitokkal, amelyek sokkal könnyebbek, így hozzájárulhatnak például a kisebb tömeg révén a fenntartható közlekedéshez, illetve számos más előnyös tulajdonságuk is van, mint például egy korrózióállóak, jobb az ütésállóságuk, és úgy gondolom, hogy itt hatalmas fejlődés várható még a következő években, és ugyebár eddig is használtunk ilyen anyagokat, de az újrahasznosítás az nem volt megoldott. Itt ugye high-tech anyagokról van szó, amelyeknek az élettartama 20-30 év, például a repülőgépek, szélkerekek esetén, de most már eljutunk lassan oda, hogy ezeket is újra kell hasznosítani az életciklus végén, és ezért is ez egy nagyon fontos téma, hogy amelyeket már most előállítunk, azok majd az életciklusuk végén könnyen újra hasznosíthatóak legyenek, és az alapanyagok, például a szénszál nagyon értékes alapanyagok, és ezért nagy kár lenne őket lerakóba rakni, vagy elégetni, hogy csak a polimer mátrix energiáját nyerjük vissza, és ezekkel a módszerekkel viszont magát az értékes szénszálakat is szinte eredeti formában vissza tudjuk nyerni, és újra tudjuk hasznosítani. Úgyhogy azt gondolom, hogy ezen a területen ez a tervezetten újra hasznosítható rendszerek fejlesztése most egy nagyon fontos téma lesz. 2023 áprilisában voltunk Párizsban a Jack kompozitipari kiállításon, és ott is azt láttuk, hogy ez most egy abszolút forró téma, és rengetegen foglalkoznak vele. Ennek ellenére még nem igazán van kereskedelmi forgalomban elérhető ilyen termék, úgyhogy reméljük, hogy ezekkel a kutatásokkal mi is hozzájárulunk ahhoz, hogy majd hamarosan megvásárolható legyen ilyen termék, és együtt dolgozunk a Malinda nevű amerikai céggel, akik poliimin típusú ilyen trimer innovatív mátrixokat állítanak elő, és velük dolgozunk egy fejlesztésen, és vizsgáljuk az újrahasznosíthatóságot, és reméljük, hogy ők hamarosan piacra fogják dobni már nagyobb méretekben is ezt az újrahasznosítható térhálós rendszert.
Az, hogy egy anyag újrahasznosítható, nem teszi drágábbá, tehát versenyképes áron elő lehet állítani egy újrahasznosítható polimert egy nem újrahasznosíthatóval szemben?
Véleményem szerint ez megoldható. és remélem, hogy ez tényleg így is lesz. Nagyon sokféle molekulát megvizsgáltunk már mi is, illetve a cég, akikkel együtt dolgozunk. Nyilván a kezdeti időszakban ez valószínűleg valamennyivel drágább lesz, de azáltal, hogy akár maga a cég is belül újra fogja tudni hasznosítani, illetve maga a belőle előállított termékek például javíthatóak, öngyógyulóak lehetnek, ezért vannak olyan előnyei, amelyek a élettartam során csökkenthetik a költségeket.
Ezek tulajdonképpen high-tech anyagok, ha úgy vesszük, akkor ez szintiszta kémia. Hogy történik itt a fejlesztés, az új anyagok kvázi kitalálása?
Ugye én egyrészt vegyészmérnök vagyok, és vannak vegyészmérnök munkatársaim is, így együtt dolgoznak a vegyészmérnökök és a gépészmérnökök az új anyag fejlesztésén. Van egy klasszikus kémiai része is, ahol magát a molekulákat elő kell állítani, és van a másik, amikor fejlesztik az egyes speciális területekre maga a kompozitokat. Itt figyelembe kell venni, hogy milyen egyéb előírások vannak, mint például az égésgátlás nagyon fontos a repülés technikában, autóiparban, úgyhogy itt még ezzel is foglalkozni kell, de alapvetően nagyon fontosnak tartom, hogy legyen együttműködés a különböző területek között, és erre a BM egy kiváló helyszín, ahol mindig is együtt dolgoztak a különböző szakterületeknek a szakértői.
A lendületprogram 5 éves, nézzünk egy picit előre, 5 év múlva mivel lenne elégedett?
Azzal lennék elégedett, hogyha már ezeket a vitrimer rendszereket ténylegesen meg lehetne vásárolni nagy tételben, és lehetne belőlük előállítani repülőgépeket, autóipari termékeket. Reméljük, hogy ez ténylegesen meg tud valósulni ebben az 5 éves időtartamban. Amellett, hogy ilyen újrahasznosítást a tervezett polimerek fejlesztésével fogunk foglalkozni, még fontos része a projektnek a kompozit szerkezeteknek az állatfelügyelete, illetve annak az előrejelzése, hogy mikor fog tönkre menni ez a kompozit anyag, valamint a javítás, öngyógyulás is, és ezzel ahhoz tudunk hozzájárulni, hogy hosszabb legyen a termékeknek az életciklusa, és ez is egy nagyon fontos terület a kompozit iparban jelenleg, sokan foglalkoznak vele, és reméljük, hogy itt is tudunk új eredményeket elérni.
Hogyan lehet az élettartamot előrejelezni?
Erre vannak különböző modellezési módszerek, illetve akár a szénszálakkal is lehet állapotfelügyeletet végrehajtani, ezzel a kollégáim foglalkoznak a kutatócsoporton belül, úgyhogy így meg tudják mondani akár roncsolásmentes módszerekkel, hogy egy adott alkatrész milyen állapotban van, és várhatóan még milyen hosszú ideig lehet használni anélkül, hogy olyan károsodás menne végbe, ami már veszélyeztetni a funkcióját.
Többször említette ezt a bizonyos öngyógyulást. Ez a gyakorlatban mit jelent?
Az öngyógyulás azt jelenti, hogy ha valamilyen kisebb sérülés éri a polimer kompozitot, akkor megvan a lehetőség arra, hogy például olyan anyagok szabaduljanak ki a sérülés helyén, amelyek újra térhálósodnak, és így újra visszaalakul az eredeti szerkezet.
Sigma, a holnap világa.
Egyre jobban fertőz az Egyesült Királyságban a COVID egy újabb variánsa, az úgynevezett érész. A szakértők szerint ez az Omikron törzs okolható minden hetedik COVID esetért, ráadásul a kórházban ápoltak száma is megugrott. Boldogkői Zsolt, a Szegedi Tudományegyetem Orvosi Biológiai Intézetének igazgatója szerint egész Európában, így Magyarországon is elterjedhet az új variáns. Varga Mónika interjúja.
Az ERIS-t július legvégén azonosították éppen Angliában, mint egy új variáns, de valójában Ázsiában már 20%-a a megbetegedéseknek ennek a variánsnak köszönhető. Európában kb. 10%, és hogy Angliában is ez a 10% érvényesül, ami miatt talán fölkapta a sajtó az 2 dolog. Az egyik az, hogy elég erős dinamikával terjed, és a kórházba kerülések száma nagyon emelkedett, vagy drasztikusan 12%-at egy hónap alatt. Nem biztos, hogy az ERIS-nek tulajdonítható, ezt nem tudjuk, lehetséges, hogy az időjárás. Ugye ugyan nyár van, ami nem kedvező nagyon a vírusnak, de nagyon csapadékos ez a nyár, és emiatt az emberek zárt helyiségbe kerülnek, nedves is, hogy párás is a levegő, UV-sugárzás is ugye sokkal kisebb.
A tünetek mennyire térnek el az eddig megszokott tünetektől, mennyire súlyosabbak?
Hát, igazából nem súlyosabbak, tehát ugye az a mondás most, hogy valószínűleg ez a variáns, ez még gyorsabban terjed, mint a egyébként is gyors omikron variánsok. Viszont ezek a nagyon komoly tünetek, mint a légszom, vagy a, mondjuk a szaglás elvesztése, a láz, az már nem annyira jellemző. Megjelenik, de sokkal kisebb arányba, illetve igazából sokkal, hogy mondjam, kevésbé okoz komoly komplikációkat, tehát mondjuk, hogy lélegeztetőgép, vagy esetleg halál. Mondjuk ennek csak az egyik oka az, hogy a vírus maga legyengült, a másik a még jelenlévő, meglévő immunológiai védelem, ami egyébként folyamatosan csökken.
Magyarországon is számolnunk kell akkor azzal, hogy megjelenhet ez az új variáns, akár mondjuk az őszi csapadékos idő beköszöntével?
Valószínűleg itt van, csak nem tudjuk, milyen arányban van jelen. Igazából nincs az a szakember, aki pontosan meg tudná mondani, hogy mi fog történni az elkövetkező hetekben. Nyilván a vírus nem ismeri az ország határokat. Valószínű, hogy el fog terjedni Európának ez a variáns, hogy ez mennyire fogja megemelni a, mondjuk a kórházba kerülések számát, ezt nem lehet tudni, de én azt mondanám, hogy szinte kizárt, hogy olyan komoly komplikációk legyenek, mint ez a második, meg a harmadik hullámban tapasztalhattuk annak idején.
A kormány 340 ezer Janssen vakcinát rendelt. Mire kell ebből következtetnünk? Visszatérhet a COVID akár ősszel, akár télen? Mennyire kell még ezzel számolnunk?
Ez az, amit mondtam, hogy nem lehet pontosan tudni. Visszatér valószínűleg. Ugye ezt meg kell nézni, hogy ez a vírus mennyire virulens hatást fejt ki az egészségre, hogy lehetséges, hogy most nem kell majd egy ilyen nagy össznépi oltásprogramot szervezni, esetleg csak az immunbetegek, idősek veszik fel, vagy esetleg még arra sincs túlzottan szükség. Annyi biztos, hogy hosszabb távon a vírus az igen valószínű, úgy fog viselkedni, mint ahogy várható tőle. A legvalószínűbb forgatókönyv még tovább gyengül, vagy szezonálisan jelenik meg, és csak az immunbetegségben szenvedőknek okozhat valamilyen szintű problémát. Feltehető, hogy ez fog majd bekövetkezni, de hogy mikor, ezt nem tudjuk pontosan, hogy kialakul-e most egy ilyen nagyobb járványhullám a nyáron, én azt mondanám, hogy talán nem. Ősszel elképzelhető, de ennek a hatása igen-igen valószínű, nagyon messze lesz attól, ami a második és a harmadik hullám okozott.
Sigma, a holnap világa.
A földközi tenger már volt 28, az Atlanti-óceán Floridánál 38 Celsius fokos. A hőségtől sújtott Görögországban erdőtüzek, Olaszországban viharok tomboltak. Egyre több a váratlan, szélsőséges időjárási esemény. Herceg Zsolt ezekre kért magyarázatot Simon Gergő meteorológustól, az Országos Meteorológiai Szolgálat munkatársától.
Ezek az európai események most mindenképpen csak lokális skálán értelmezhetők, viszont az kiemelendő, hogy azért már gyakorlatilag 2-3 hete fennállnak ezek a szignifikáns események. A nagytérségi időjárási helyzet mondhatni a szokásos, ugye a mediterrán térségben lévő forró levegő, illetve a kicsit északabbra lévő hidegebb légtömeg egy ilyen légtömeg határt hoz létre, és nagyon speciális körülmények állnak fenn. Tehát az elmúlt napok heves időjárási eseményeit a légköri áramlási nedvesség és viszonyainak tartós együttállása okozta. Jelen volt még a középső és felső troposzférában lévő igen erős áramlás, az úgynevezett jet stream, azaz futóáramlás, illetve, ahogy már említettem, ezeken a légtömeg határokon ilyen hullámzó frontázónák jöttek létre. Hát ezek a légköri események nagyon hosszú ideig álltak együtt, és gyakorlatilag ezeket a heves időjárási eseményeket, gondolok most itt a jégesőre, ami volt gyakorlatilag Észak-Olaszországban, illetve az Adria térségében, tehát ezeknek a légköri paramétereknek a tartós együttállása okozta. Egyébként ezt a szignifikáns jégméretet az okozta, hogy ezekben a speciális feltételekben szupercellák, illetve úgynevezett ilyen mezoléptékű konvektív rendszerek alakultak ki. Ezeket úgy kell elképzelni, hogy egy nagy kiterjedésű viharrendszerről beszélünk. Ezekben a rendszerekben le- és feláramlási csatornák jönnek létre, és az úgynevezett feláramlási csatornában nagyon tartós és hosszú ideig történt ez a feláramlás, és gyakorlatilag ez okozta ezeket a szignifikáns méretű jegeket. Tehát ebben a feláramlási csatornában gyakorlatilag 5-10 cm-es jégszemek is előfordultak, de extrém esetben, ami sajnos előfordult Észak-Olaszországban is, akár 16, sőt most az új európai jégméret rekord, a 19 cm-es jégátmérő is előfordult, tehát igen szignifikáns események történtek. Egyébként az európai heves eseményeket kutató hálózat is gyakorlatilag egy összefoglaló jelentést írt erről, nagyon szépen kirajzolódik, hogy gyakorlatilag az Alpok déli lábától egészen Romániáig húzódtak ezek a heves zivatar és viharrendszerek. 2-3 hétig is követték egymást. Voltak olyan időszakok, ugye, hogy nap mint nap ilyen heves időjárás események fordultak elő. Tehát ez azért a számlájára írható annak, hogy gyakorlatilag a földközi tenger is rekordmeleg. Idézőjelesen van miből táplálkozni ezeknek a zivatarrendszereknek, úgyhogy ilyen ok-okozati összefüggés mindenképpen van, de arról exaktul kijelenteni, hogy ez most azért történt, mert itt a klímaváltozás, ahhoz még egy hosszabb időszak kell. Az biztosan elmondható, hogy ezeknek a heves eseményeknek a száma jövőben növekedni fog, tehát mindenképpen sajnálatos módon egy tendencia rajzolódik ki itt a heves események kapcsán.
Ön is említette a földközi tenger hőmérsékletét, valóban a Barcelonai Tengertudományok Intézete az Európai Unió műholdas földmegfigyelési programjának adatai alapján közölte, hogy a földközi tenger majdnem 29 Celsius fokos, ez is egy tartós emelkedés?
Igen, ez már az elmúlt években is megfigyelhető trend volt. A mostani év viszont abban különbözik, hogy ha megnézzük ezeket az éveket, ezek egy átlag körüli görbét leírnak, de a július közepén ilyen meleg még nem nagyon volt a földközi tenger átlag hőmérséklete, tehát ez egy nagyon szignifikáns eseménynek mondható. Hogyha ilyen anomália térképet nézünk, tehát az átlagtól való eltérést nézzük, akkor gyakorlatilag 4-es és 5-ös számokat láttunk. Ez azt jelenti, hogy a szokásosnál átlagosan 4-5 fokkal melegebb a tenger, tehát azért, ha már az átlagtól ilyen mértékű eltérés van, akkor mindenképpen egy szignifikáns eseményről beszélhetünk.
A globális felmelegedés tünete az is, hogy az Amerikai Egyesült Államokban Florida partjainál a Nemzeti Óceáni és Légköri Hivatal tájékoztatása szerint az óceán több mint 38 Celsius fokos?
Exaktul ezt azért nem lehet kijelenteni, tehát ilyen anomáliák azért előfordultak a múltban is. Azt lehet mondani, hogy ezeknek a száma növekedni fog, tehát most ez egy nagyon kiugró érték. A múltban azért voltak hasonlóak, de igazából a lényeg az a folyamatnak, hogy ezekből a kiugró értékekből gyakorlatilag egyre több és több lesz a jövőben. Ez valóban azért egy nagyon szignifikáns és nagyon figyelemre méltó mérési adat, de igazából még nagyon rövid idő áll rendelkezésünkre, tehát ez egy hosszabb idő soron jobban kirajzolódik, hogy ez biztosan a klímaváltozás számlájára írható-e. Az biztos, hogy köze van a dologhoz, de exaktul kijelenteni egy időjárási eseményről azért még nem lehet.
Szigma, a holnap világa.
A rákgyógyszerek szent grálja, így emlegetik a gyógyszert, amely a tömör, úgynevezett szolid tumorok széles skáláját tudja megsemmisíteni. Az új szer kiiktatja a rák amo képességét, amellyel mutálódás útján hatástalanítja a gyógymódot. Ugyanakkor még korai, klinikai kísérletekkel nem igazolt kutatásról van szó. Svetnik Endre összefoglalója.
A betegek és a hozzátartozók tudják, rák és rák között különbség van. Az egyiket könnyebb kezelni, a másik gyorsabban elburjánzik és végzetes lehet. A tudósok évtizedek óta vadásznak azokra a molekulákra és a ráksejtek ama sebezhető pontjaira, amelyekkel egyrészt hatékonyabbá válhat a terápia, másrészt az megkíméli az egészséges testszöveteket és nem okoz súlyos mellékhatásokat. 20 év fejlesztés után most valamiféle fény dereng az alagút végén. Egy amerikai kórházban dolgozó kutatók úgynevezett célzott kemoterápia útján a tömörszöveteket tartalmazó, úgynevezett szolid tumorokat megtámadó rákellenes tablettát fejlesztettek ki. A gyógymódok kutatása, főleg az úgynevezett immunoterápia, amikor elősegítik, hogy a beteg saját immunrendszere bánjon el a rákkal, már előrébb tartotta az úgynevezett vérrákok esetében. Az egyik legnagyobb rákkutató és kezelőszervezet, az amerikai City of Hope által bejelentett terápia reményt adhat azoknak is, akiknél szolid tumorok alakultak ki. A kutatók egy érzékletes hasonlattal írták le, hogyan dolgozik a szer. Képzeljünk el egy hóvihart, amely lezárja egy hatalmas átszálló reptér összes kapuját, amelyen át kibeközlekednek a ráksejtek. Azaz megakadályozza, hogy a rák a lezárt útvonalat kikerülve egy másikon átterjedjen. Magyarázta Linda Malkas, a City of Hope molekuláris diagnosztika és kísérleti terápiák professzora. De hogyan is működik a hóvihar molekula, amit AOH 1996-nak neveztek el? Úgy, hogy egy olyan fehérjét támad meg, a PCNA-t, ami itt a reptér szerepét játsza, amely döntő fontosságú a tumorok DNS-ének sokszorosítása, a tumorok helyreállítása és növekedése szempontjából. Az eddigi kutatások szerint a molekula eredményesen veszi fel a harcot a mell, prostata, agy, petefészek, méhnyak, bőr- és tüdőrákokkal szemben. A Cell Chemical Biology című szaklapban publikált tanulmány szerzői 70 különböző rákos sejtvonalon, azaz labor körülmények között és nem embereken tesztelték a molekulát. És hogy mikor lesz ebből a gyógyításban alkalmazott gyógyszer? Átlagban 10 évig tart a folyamat. Bár politikusok, influencerek és még a tudományban kételkedő kommentátorok is előszeretettel lengetnek be tudományos cikkeket, fontos tudni, a mostani egy úgynevezett korai kutatás eredménye, azaz ezt még további kutatásoknak kell megerősítenie, többek között úgynevezett szisztematikus áttekintéseknek, amelyek már a téma több tudományos cikkben taglalt kutatási eredményeit értékelik. A mostani eredményeket jelenleg egy úgynevezett első fázisú humán kísérletben vizsgálják, a szer biztonságossága és ideális adagolása után kutatva. 4-5 év után jön a több ezer fővel végzett harmadik fázis, amely már a hatékonyságot és a mellékhatásokat vizsgálja, majd a gyógyszerügynökségek engedélyezési folyamata, amely végül zöld utat adhat a piacra kerüléshez.
Sigma, a holnap világa.
Idén rekordszámú fehér gólyafióka kapott egyedi jelölést, 1338 fiatal gólyát gyűrűztek meg, mondta a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvívője. Orbán Zoltánnal beszélgettem.
Magyarországon 1908 óta zajlik a madarak tudományos, illetve természetvédelmi célú adatgyűjtést segítő gyűrűzése, jelölés. Ez a világon a harmadik legpatinásabb madárgyűrűzési program. Ez a módszer 1899-ben dolgozta ki egy dán tanár Hans Christian Mortensen, és már a kezdetek óta a fehér gólya az egyik kiemelkedő célfajunk volt. Az idei évben kapott a legtöbb fehér gólya fióka gyűrűt egy évadban, ugye 1338 fiatal madára került most jelölés, 17 megye 248 településének 443 fészke, ezt tudtak felmenni a kollégák, ez több, mint az országban idei évben működő fészkek 10%.
Miért van szükség a fehér gólya gyűrűzésre, és egyáltalán mit jelent ez a gyűrűzés a gyakorlatban?
Ha ránézünk 10 madárra, akkor számunkra, emberek számára nem elkülöníthetőek. Tehát nem tudjuk őket úgy elkülöníteni, mint mondjuk az embertársainkat. A madárgyűrű az gyakorlatilag egy személyi számként fogható fel, vagy egy gyűrű formájú személyi igazolványként, mert ha ezt feltesszük a madárnak általában a lábára, akkor egyedileg tudjuk azonosítani, és az egyedi azonosításnak köszönhetően rendkívül sok alapvető információt szerezhetünk az adott példányról, illetve a példányon keresztül az adott állatfajról. Hány évig él, párhűség, területhűség, telelőterület, vonulási úton, és még sorolhatnám. Az utóbbi néhány évtizedben már egyre fontosabb szerepe van az így gyűjtött adatoknak az adott faj, vagy egy madárcsoport védelmében, hiszen hogyha például a jelölésnek köszönhetően pontosítani tudjuk például a fehér gólyák milyen útvonalon és hová vonulnak a téli időszakban, akkor fel lehet venni a kapcsolat, és fel is vettük a kapcsolatot az adott országok természetvédelmi szervezeteivel, elsősorban az állami igazgatási szervekkel, és például a vonulási útvonalon elhelyezkedő rendkívül fontos csomópontok védetté nyilváníthatók. Ugye Magyarország is egy Európa, Ázsia és Afrika között húzódó nagy vonulási csomópontban van, és ezért például létfontosságú a hortobágy védelme, hiszen itt vonul át most már a világon a legtöbb daru. Hagyományosan hajdanán alumíniumból készültek ezek a gyűrűk, ezeknek a nagy hátránya, hogy nem lehet messziről elolvasni, viszont most már mindegy két évtizede használjuk Magyarországon is az úgynevezett színes gyűrűket. Ezek távcsővel, teleszkóppal több száz méterről leolvashatók, és így nagyságrendekkel nőtt a visszafogási, leolvasási adatoknak a száma.
A tapasztalatok alapján egy-egy fehér gólya ugyanazon az útvonalon ugyanoda repül tavasszal, ősszel.
Ugye a legpontosabb információkat a műholdas adóknak köszönhetően kapjuk. 2014 óta 60-65 fehér gólyára került gyűrű, sajnos ezek közül már egy sincs életben. Nagyon nagy a halandóság a körükben, különösen a civilizációs ártalmak miatt érzem a lelövés, de elsősorban az áramütés a felelős ezért, de ennek a több mint fél száz madárnak a mozgásról hihetetlenül pontos képet kaptunk. Ugye azt tudjuk, hogy ugyanaz a fehér gólya az egyik ősszel csak mondjuk a Szahara déli pereméig, Szudán Csád térségéig vonul, a következő évben pedig lemehet akár Dél-Afrikai Köztársaságig, Fokvárosig.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.